Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Korfúra, Rodoszra, Krétára, és megnézzük, hogy mi a helyzet, mennyire veszélyes egyáltalán azokra a helyekre utazni, ahol bizony gyakran előfordulnak bozott tüzek, mit tehetnek az utazási irodák, mennyire tudjuk megnyugtatni azokat, akik az elkövetkezendő időszakban utaznának mondjuk Rodoszra vagy Korfúra, és mit tehetnek egyáltalán a hatóságok, ha ilyen történik. Óvatosnak kell lenni, vagy olyan eset, ami mindig előfordul, biztonságban tudunk-e utazni, kell-e tartani a hasonló jelenségektől most, hogy az általános felmelegedés miatt sokak szerint gyakrabban fordulnak elő ilyen dolgok. Erről is szó lesz a mai egy órában, úgyhogy érdemes velem tartaniuk. Nagyon-nagyon sok kérdést kaptam az interneten, rengetegen felhívtak, a különböző közösségi platformokon üzentek, tényleg az elmúlt időszakban majdnem 100 kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy mi legyen most akkor a rodoszi nyaralással. Ez nem csoda egyébként, hiszen az Anubis, az Ibus, a Carthago Tours, sorolhatnám tovább, jó pár utazási iroda szervez rodoszi nyaralásokat. Ezen kívül magánúton is többen felkeresik a gyönyörű Görög-szigetet, úgyhogy az biztos, hogy érdekes, hogy vajon mi a helyzet. De az is érdekes, hogy mit érdemes ilyenkor tenni. Nos, az biztos, hogy ha valaki magánúton foglalt, és flexibilis a jegye, tehát át tudja csekkolni, át tudja tenni más időpontra mind a repülő jegyét, mind pedig a szállásfoglalását, akkor lehet, hogy érdemes esetleg később felkeresni Rodoszt, a Rózsák szigetét, hogyha valaki mondjuk Lindosz környékére foglalt szállást, ott bizony még mindig kemények az állapotok. A tűzvész idején voltak olyan magyarok is, akiknek menekülniük kellett. Előfordult az, hogy a szálloda közelében tombolt már a tűz, úgyhogy bőröndökkel, cuccokkal, gyerekekkel indultak a magyar turisták útnak, és a 40 fokban próbálkoztak minél messzebbre jutni a tűztől, és aztán nagy nehezen végül is sikerrel jártak, és aztán kivettek egy másik apartmant valahol jó messzire, és akkor ott valahogy kihúzták addig, amíg indult visszafelé a gép. Tehát voltak kemény helyzetek, de az is kétségtelen, hogy az ilyen jellegű tűzesetek egyébként viszonylag rendszeresek, csak a mérték volt drámai most Rodosz szigetén. Hatalmas tűzvész tombolt, és hát amikor felveszük ezt a műsort, akkor még mindig komoly tűz megfékezésére próbálnak kísérletet tenni a rodoszi hatóságok. Törökországban is, Cipruson is, Krétán is, Korfun is, Rodoszon is, Horvátország egyes területein délen előfordulnak a nyári időszakban bozott tüzek. Ilyen a klíma, ekkora a szárazság, ilyen az aljnövényzet, ilyen a jellezetes növényzet, úgyhogy ezek mindig előfordulnak, de kérdéses a mértéke ezeknek. Hát Rodoszon most ez tényleg drámai mértékű lett, Korfun is volt a tüzet, de Korfun már sikerült eloltani. Ugyanakkor Rodosz esetében vetődik fel sokszor néhány kérdés. Az egyik tipikusan az, hogy ha valakinek el kellett költöznie, ha valakinek el kellett hagynia a szállást, vagy éppességgel nem szeretne mégsem elutazni, akkor kitől kaphatna a kártérítést. Hát igazából az utazási iroda esetében nehezen merülhet fel a kártérítés egy ilyen viszmajor esetben, mert hogy nem az utazási iroda képviselői okozták a tüzet, tehát miért kéne neki kártérítést fizetniük, ráadásul a legtöbb utazási iroda megtesz mindent azért, hogy az utazóval kommunikáljon, segítenek neki, és próbálnak újra lenni a helyzeten. Hallottam persze más példát is, negatívabb példát is, de azt gondolom, hogy a magyar utazási irodák többsége az ilyenkor biztonságot nyújt az utazni vágyóknak. A másik dolog pedig az, hogy hát a Viszmajorra a biztosítások sem érvényesek általában. Terrortámadás, természeti katasztrófa, ilyenkor a biztosító sem fizet. Az utas biztosítás leginkább akkor jó, hogyha megbetegszünk és ki kell fizetni egy borsos számlát, mert arra kevés az, hogy EU állampolgárok vagyunk. Általában az csak egy alapszolgáltatást jelent az általános biztosítás. És mellette pedig az utas biztosítás jól hasznosítható akkor is, hogyha esetleg a podgyászunkat ellopják, vagy bármi hasonló dolog történik. Tehát igazából a legtöbbször, leghasznosabban én az utazási biztosítást akkor tudtam alkalmazni, amikor valamilyen betegség volt, vagy kórházi kezelésre volt szükség. Egyszer például voltam Izraelben egy olyan úton, ahol előttem az autóbuszt szétlőtték RPG-vel, én vállalóindítható rakétával, és emiatt óriási dugó keletkezett, nem volt vizem, üzemanyag is kevés az autóba, és rosszul lettem a sivatagba. Úgyhogy mentő vitt el végül is Berzsevába, a Berzsevai kórházba. ahol mondták, hogy hát a nagy meregtől rosszul lettem, de szerencsére nincs komolyabb baj. Hát ez az apró kis kivizsgálás forintban mondjuk 60 ezerbe került, és ezt ott kifizettem, de megtérítette nagyon hamar a biztosító. Egyébként ugyanabba a kórházba vittek, ahová sérült izraeli katonákat is, mert egyébként egy katonákat szállító autóbuszra lőttek rá, úgyhogy Egyiptomból átjöttek. Aztán utána fejem fölött mentek el a repülőgépek, mert a gázai övezet ellen csapást mértek, ilyen válaszcsapást azt követően, úgyhogy izgalmas utazás volt. De ha már a Görög-szigeteknél tartunk, akkor Kosz-szigetén előfordult az, hogy kullancsot találtam a lábamba, a combomba, rendkívül rosszul éreztem magam, szédelektem, és nem mertem kiszedni, pedig profi kullancskiszedő vagyok. Most egyébként Erdélyben és a barátomból is kiszedtem egy kullancsot, de itt már annyira megdagadt, annyira elvörösödött az egész, látszott, hogy sérült lehet a kullancs. Gondoltam, hogy egy speciális kullancskiszedőt szerzek valahol, mert azt is tudtam, hogy azért ilyenkor nem érdemes kockáztatni. Plusz, mivel hogy már eleve rosszul éreztem magam, félő volt, hogy esetleg fertőzött a kullancs. Úgyhogy gondoltam, hogy keresek nyitvatartó patikát, nem találtam. Aztán kerestem egy olyan orvosi rendelőt, ahová esetleg elmehetek, hát ott meg egy hajóbaleset résztvevői sorba álltak, és hát láttam, hogy ahhoz képest nekem semmi bajom nincsen, hogy nekik ott, nem tudom, vérzik a karjuk, és gyakorlatilag húzza maga után a lábát az egyik derék olasz, és hát a biztosító ott igazából nagyjából azt gondolta, hogy Kosz-szigete Horvátországban van, tehát ott igazából éreztem, hogy itt nekem kell ezt megoldani, és hát végül is nagy nehezen találtam egy ügyeletes olyan gyógyszertárat, ahol beszereztem egy kullancskiszerőt, és akkor az már megoldotta a dolgot, és körülbelül egy fél óra múlva már semmi bajom nem volt. Úgyhogy tényleg a kullancs okozta a rosszul létet, de nem volt ez szerencsére annyira tartós. Meg hát olyan is volt, hogy Rodosz-szigetén megharapott a Faliraki Beach-en egy hal, és akkor kezelni kellett a bal talpamat. Úgyhogy az utas biztosítás mindig jól jön, de nem érvényes ilyen esetekre, vagyis hát nem nagyon tudják pénzüket, károkat érvényesíteni az utazók, ami szerintem természetes is, hiszen megint csak a lényeg a dolognak, hogy erről, hogy ott a tűzvész tombolt Rodoszon, erről nem tehet lényegében senki, ez Viszmajor. Hát azt tehet, hogyha valóban gyújtogatás történt, aki felgyújtotta, de hát ugye ez még egyáltalán nem biztos. Mi történik akkor, hogyha valaki nem saját maga foglalta nyaralását, hanem utazási irodán keresztül, akkor lemondja, nem mondja le, hogyan tudja lemondani. Nos, jelen pillanatban egyébként az utazók kivárnak, tehát korán sem azt mondhatom, hogy az utazóknak a nagy százaléka, Magyarországra utazott a nagy százaléka lemondaná az útját. A németek és az Egyesült Államokból utazni vágyóknál más a helyzet. Tehát a messzebbről Rodoszra indulók szinte mindegyiket, tehát 70-80%-a visszamondta az utazását. Nyugat-Európából is nagyon komoly visszamondások vannak, Magyarországról nincsenek. De ez egyébként természetes, hiszen mi vagyunk azok, akik még akkor is utaznak kifelé, amikor már a mentő repülőgépek evakuálják a más nemzetek turistáit, tehát ezt észrevettem Tunéziában, meg Egyiptomban is. Minden esetre, hogyha az utazási irodával meg tudják beszélni, akkor el lehet ütemezni esetleg a nyaralást, de egyébként kötbérmentesen, hogyha az adott terület nem szerepel a külügyminisztérium nem javasolt kategóriájában, akkor nem lehet lemondani az utazást, tehát hogyha majd 30 nap múlva valamikor utaznánk, akkor általában a kormányrendelet és az utazási iroda általános szerződési feltétele együtt szabályozza ezt a kérdést, akkor általában 10%-os veszteséggel, vagy 20%-os veszteséggel kell számolni, hogyha 30 napon belül akarjuk lemondani, akkor 80%-kal, ha pedig pár napon belül, akkor akár 100% is elveszhet, tehát kötbérmentesen nem tudjuk lemondani a nyaralást, ami természetes is, hiszen az utazási iroda lefoglalja a szállást, biztosítja a helyet a repülőgépen, szolgáltatásokat készít elő, tehát nyilván nekik vannak költségeik. De jelen pillanatban azt gondolom, hogy nem is feltétlenül indokolt az, hogy akik magyar utazási irodával Rodoszra utaznak, minden esetben lemondják az útjukat, hiszen azért azt érdemes tudni, hogy Rodosz szigetén a magyar utazási irodák a sziget északi és keleti felében lévő szálláshelyekre viszik az utazókat. Tehát ezek biztonságos helyek, pont a már említett Faliraki környéke, az egy fantasztikusan jó homokos, hosszú strand, tehát kevésbé a Lindoszi részre. Ugye a Lindosz környéke az, ami leginkább érintett a hatalmas tűzvészben, tehát azon a részen, ahol a magyar turisták vannak jellemzően, ott alig lehet érzékelni a tüzet. Nyilvánvaló, hogy a híradásokat azért lehet hallani, és hát erkölcsileg persze nehéz úgy nyugodtan kortyogatni a koktélt a tengerparton pihengetve, hogy közben meg halljuk azt, hogy éppen újabb tábort nyitnak azért, hogy a tűz elől elmenekülteket legyen hol elszállásolni, tehát nyilván azért ez ez más kérdés, de azzal együtt azt gondolom, hogy ha az utas el szeretne menni, csak később, akkor érdemes megbeszélni az utazás szervezővel, ha pedig az utazás szervező azt mondja, az utazási iroda azt mondja, hogy nyugodtan utazhat, akkor vélhetően ez így is van, hiszen egyetlen utazási iroda, magyar utazási iroda sem sodorná életveszélybe az utazóját. Hát ez nyilván büntetőjogi, meg polgári jogi felelősséget is felvetne, de nincs ilyen. Tehát, hogyha a vagyon vagy az élet veszélybe kerülne, akkor az utazási iroda biztos lehetnek abba, hogy nem viszi oda az utazókat. Tehát ilyen értelemben, hogyha elindul egy járat, és ott elviszik utána az utazót a szálláshelyre, akkor azért ez egyfajta biztonságot jelent, hogy oda valószínűleg egyelőre biztonságban tudnak utazni. Úgyhogy erre érdemes mindenképpen felkészülni, és arra is, hogy ha valaki most Rodoszra érkezik, akkor Faliraki környékén, ezeken az északi területeken vannak fakultatív programok, és lehet azért még mindig kirándulni. Nyilvánvaló, hogy a Lindoszi Akropoliszt nem fogja tudni most megnézni, de azt gondolom, hogy ez természetes is, úgyhogy ezzel is szintén számolni kell. Nagyon nagy a hőség, tehát 40 fokos hőség van egyébként Rodoszon, és a lángok terjedését az is segítette, hogy erős a szél, úgyhogy több tízezer embert kellett evakuálni, kimenekíteni. Az Európai Unió és Törökország is küldött a görög hatóságnak erősítést, segítséget, de így sem voltak képesek megfékezni a futótüzeket. Azért sok turistával beszéltem, olyanokkal is, akik ott voltak, olyan magyarokkal is, akiknek el kellett menekülniük, olyan külföldivel is, akik kénytelenek voltak elhagyni a szálláshelyet, és az igazsághoz tartozik, hogy ők azért azt mondták, hogy hát eléggé nagy a gond, és van, aki úgy fogalmazott, hogy teljes fejetlenség van. Az biztos, hogy nem volt túlságosan precízen megszervezve például, hogy a buszok miként vigyék azokat, akik nehéz helyzetbe kerültek egyes területeken. Volt, ahol volt egy vagy két busz, kellett volna, vagy 30 busz. Volt, ahol nem fordultak az autóbuszok. Volt, ahol csak úgy volt ellátás, meg víz egyáltalán, hogy összefogtak a helyek, és próbálkoztak ilyen-olyan autókkal vinni vizet, meg élelmet. Úgyhogy azért ez is az igazsághoz tartozik. De ha egész Rodoszt nézzük, akkor azokon a helyeken, amelyeket közvetlenül érint a katasztrófa, azokon tényleg drámai volt a helyzet, drámai volt a szituáció, de a távolabbi területeken pedig zajlott az élet, úgyhogy azért ez szintén működött. Kevés volt a tájékoztatás, sokan arra panaszkodtak, nem tudták, nem ismerték a tűz mozgását, melyik rész veszélyes, melyik kevésbé veszélyes. Nagyon sok helyen lehetett menekültekkel, menekülőkkel találkozni, akik úgy menekültek, hogy volt szálláshelyük, és nyaralni szerettek volna, csak el kellett menniük. És hát nagyon sok helyen előfordult az is, hogy a napozóágyakon aludtak azok, akik el kellett, hogy hagyják a szálláshelyüket, és hát nekik azért inni-enni adtak, és nem volt az, hogy rajtuk akartak volna pénzt keresni, tehát ingyen napozóágyat használhattak, meg volt, ahová be is fogadták őket, úgyhogy azért ez is az igazsághoz tartozik. És hát nagyon sok falvat is ki kellett üríteni, tehát nem csak a turistákat menekítették, hanem a helybelieket is menekítették, úgyhogy a miniszterelnök nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy háborúban állnak a tűzzel, és több helyen is égett a bozót, gyorsan terjedtek a lángok, és rengeteg-rengeteg embert kellett biztonságba helyezni. Egyébként Görögországban már mintegy 100 helyen égett vagy ég a növényzet, úgyhogy nagyon helyen sűrű a füst több területen is, bár sok helyen már húrrá lettek a káoszon. Amikor kérdezte egy kedves barátom, hogy de hát miért nem tudják eloltani, akkor meséltem neki, hogy Törökországban voltam úgy, hogy nem messze volt viszonylag nagy tűz tőlem, és akkor nagyjából éreztem, meg láttam, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan hatalmas mértékűek ezek a bozott tüzek, hogy az, hogy helikopterrel megpróbálom eloltani, hát ez nagyjából olyan, mintha van egy tábortűz, és akkor egy gyűszűvel szaladgálok a csap meg a tábortűz között, és akkor mindig a gyűszűből ráöntök egy kis vizet. Hát serceg egyet, sutty, és akkor kész, ég tovább. Tehát egész egyszerűen nem tud egy helikopter olyan nagy mennyiségű vizet felvenni és szállítani, hogy az elég legyen ahhoz, hogy a tüzet eloltsák. Hogyha kisebb tűz van, akkor ez egy remek módszer, de leginkább arra lehet jó ez, hogy mondjuk a tűz szélénél egy picit átnedvesítse a növényzetet, hát ha utána nem ég annyira meg, de hát aztán megég mégiscsak. Úgyhogy ilyenkor arra lehet törekedni, én azt láttam itt is, meg hát volt az Egyesült Államokban is hasonló kalandom, hogy ne terjedjen tovább. Tehát ilyen kis védőzónákat tudnak tudnak létrehozni. A védőzónáknál kiírtják a növényzetet, adott esetben ellentüzet gyújtanak, hogy ne legyen már mit tovább harapnia a tűznek, és elkezdik locsolni azt a részt, amerre terjedne a tűz, ott iszonyatosan fellocsolják, ellentüzet gyújtanak, attól egy kicsit a tűzhöz közelebb, plusz próbálnak esetleg ilyen védművet ásni, tehát megvannak a módszerek, de a módszer az nem az, hogy feltétlenül csak oltanak, mert igazából nagyon nehéz, szinte lehetetlen eloltani ezeket, ameddig van a tűznek tápláléka, addig az búrjánzik, és hát óriási mennyiségű víz kell ahhoz, hogy egy ilyen tüzet eloltson, és ezt leginkább az eső tudja megtenni, tehát az, ami a legjobb megoldás. Úgyhogy hiába vannak visszóró repülőgépek, meg helikopterek, meg tűzoltókészülékek, hát valójában azért rendkívül nehéz ezekkel komolyabb hatást elérni, óriási a kalángok. De nyilván mindenki dolgozik, a görög tűzoltók, mint említettem, több más országból is kaptak erősítést, de még most kiderült, hogy Horvátországból és Szlovákiából is érkeznek, majd tűzoltók. A reptereken ételt, meg innivalót is próbáltak megosztogatni. Tehát noha jó pár turista azt mondja, hogy fejetlenség volt, de hát nyilván mi más lehetne egy ilyen természeti katasztrófánál, egy ekkora nagyságú természeti katasztrófánál. Azzal együtt azért a görögök, az ott élők, az ott lakók megpróbáltak a tudásuk szerint mindent megtenni azért, hogy a helyzeten úrrá legyenek és segítsenek azokon, akik mondjuk el kellett, hogy meneküljenek a szálláshelyükről. Na de hát akkor nézzük a pozitív dolgokat is Rodosz kapcsán. Hát ugye leginkább az, hogy az északi területeken, a keleti területeken a szálláshelyek azok működnek, és igazából amikor azt kérdezték a görög hatóságoktól is, hogy hát akkor most Rodoszon mi lesz, hogy mehetnek a járatok, hát nyilvánvalóan mehetnek, hiszen a tüzet megpróbálják eloltani, megpróbálják ugye a tűzfészkét lokalizálni, mindent megtesztek azért, hogy ez elmúljon, de attól nem állíthatják le a gazdaságot, az még nagyobb baj lenne a görög idegenforgalomnak, a görög gazdaság, hogyha azokat a területeket, ahol egyébként nyugodtan lehet turistáskodni, pihenni, nyaralni, azokat mondjuk bezárnák, lezárnák, vagy onnan a turistákat elküldenék. Tehát Rodoszon, az északi területeken működnek a szállodák, a hotelek, az apartmanok, ott használhatják a vendégek a különböző infrastruktúrát, ott nincsenek áramkimaradások, és minden működik, és hogyha valaki mondjuk egy hét múlva, vagy két hét múlva oda utazna, akkor szeretettel várják, és hát reménykednek abban, hogy a Lindosz környéki tűzvész, meg a különböző egyéb településeken terjedő tűzvész, az már nem okoz problémát, hanem egy rossz emlék marad, és hát nyilván olyan dolog, amiből tanulni kell. Rodoszon egyébként a Heptapigész környékén még viszonylag sok forrás van, sok csapadék is esik ezen a részen, ott most is vannak bőven turisták, a Kaliseia Beach környékén is strandolnak a római romok mellett, úgyhogy itt is bőven vannak emberek, és hát azok a turisták, akik itt nyaralnak, és a híradásokból tájékozódnak, azok folytatják a mindennapi programjukat, de nyilván ők is azért látják, érzik ennek a hatását. Akik a déli területen vannak, vagy esetleg saját maguk foglaltak szállást Lindosz környékén, hát azok nyilván folyamatosan kell, hogy figyeljék a híradásokat, hogyha veszélyben vannak, akkor indulni kell, mert ha valaki időben reagál, akkor azért el tud menni, el tudja hagyni a területet. Szerencsére azért többségében az emberek érezték, tudták, hogy mit kell tenniük, és ennek megfelelően cselekedtek, a helybeliek pedig azért megadtak sok-sok segítséget azzal együtt, hogy nyilván ezt kevésbé szervezett formában, mint inkább úgy, hogy na akkor rendülök az autóval, hát ha valakinek segíteni kell alapon. De mint mondtam már, a magyarok bátrak, és a kiutazó repülők is elindultak, és azzal együtt, hogy nagyon sok ember töltötte az éjszakákat stadionokban, hajókon és olyan helyeken, ahol 4-6 vagy akár 20-30 is voltak egy légtérben, pedig úgy tervezték eredetileg, hogy pihenni akarnak. Nos, azzal együtt is hát mennek ki azért a magyar vendégek azokra a helyekre, ahová biztonságban mehetnek, úgyhogy ilyen téren mi tényleg bátor turisták vagyunk. És az is kétségtelen, hogy az utazási irodák azok azért biztonságot nyújtanak olyan téren, hogy valóban odafigyelnek a vendégekre, és olyan területekre viszik őket, ahol biztonságban vannak. Rodosz egyébként a Görög-szigetek közül a harmadik legnépszerűbb a magyar utazók körében. Korfura nagyon sokan mennek, Korfu klasszikusan olyan hely volt, amit szinte magyar szigetnek is neveztek, meg Smaragd-szigetek is, bár van, aki szerint Írország a Smaragd-sziget. Aztán Kréta volt az, amit meghódítottak a magyar vendégek, és Ajosz Nikolaosz különösen népszerű volt a magyarok körében, de Hánya, a régi főváros is magyar szótól volt hangos egy időszakban, és most is sok magyar vendég megy ide. Aztán Rodosz volt a harmadik nagy sláger, ahol a magyar vendégek kedvence a faliraki strand, de ezen kívül a rodoszi Kolosszus helyét, ugye Mandráki öbölt is sokan megnézik, meg a rodoszi nagymesterek palotáját, mert hogy a rodoszi Kolosszus az már nem áll, helyette dámszarvasok szobra van itt az öbölben, azért a dámszarvasoké, mert a legenda szerint dámszarvasokat telepítettek a szigetre, ugyanis régen Rodoszon rengeteg kígyó volt, a kígyók azonban nem bírják elviselni a dámszarvasok szagát, ezért amikor a dámszarvasokat ide telepítették, akkor a kígyók elköltöztek, úgyhogy a mai napig nagyon fontos állat a sziget életében a dámszarvas, és az ő szobruk áll a Mandráki öbölben, a rodoszi Kolosszus egykori helyén. Ezen kívül pedig a nagymesterek palotáját nézik meg leginkább a magyar turisták, mert hogy a máltai lovagrend régen Rodoszon székelt, csak amikor a törökök elfoglalták Rodoszt, megtámadták, akkor el tudtak még menekülni, és Máltára költöztek, így került Máltára a manapság máltai lovagrend néven ismert lovagrend. És a népszerű úti célok közé tartozott még a fakultatív programok keretében a Lindoszi Akropolis, amelyet jelen pillanatban nem lehet látogatni, erre a területre a hajókirándulások sem mennek, tehát ilyen értelemben azért most kevesebb mindent lehet a fakultatív programok közül vállalni, mert hogy még mindig a katasztrófa miatt ez problémás lehet. A Heptapigész, vagyis a hét forrás vidéke és a Pillangók völgye még népszerű. A Pillangók völgye esetében azért tudni kell, hogy egy komoly magaslatra kell felkapaszkodni, és valójában olyan nagyon sok pillangót azért nem lehet látni, mert hogy a pillangók általában kora este mozognak, ekkor viszont már lezárják a területet, mert hogy a pillangóknak kell egy kis nyugalom, hogy nyugodtan tudjanak párosodni. Hát a napközben viszont annyira nem aktívak, úgyhogy a turisták jóval aktívabbak, amikor fölmásznak a hegyre. A hét forrás vidékén viszont remek éttermeket, tavernákat találnak a turisták, és gyönyörű kis forrásrészt, ezen kívül pedig egy kis mini alagutat, amin áthaladva egy nagyobb tavacskához érünk, úgyhogy ez egy romantikus kis vidék, ide is jönnek a magyar vendégek fakultatív program keretében. Vannak még ókori emlékek és oszlopok, oszlopsorok, ezeket is buzgón fényképezik, hogyha ide látogatnak a magyarok. 40 fokról beszélgetünk, valóban nagyon meleg van, bár a páratartalom azért olyan, hogy ezt korán sem érezzük olyan elviselhetetlennek, mint mondjuk egy dubai sétát, hiszen Dubajban, hogyha kilépünk a légkondicionált szobából, akkor úgy érezzük, hogy már tényleg tetőtől talpig csuron vizesek vagyunk, és lépni nem bírunk szinte. Rodoszon ilyen érzés nincsen. Jó magam is volt még a szüleimmel is 40 fokban, de olyan a páratartalom, hogy ezt annyira keménynek nem érezzük, ráadásul fúj mindig egy kis szél a tengerparton is. Ez most nyilván hátrány, hiszen a tűz terjedését a szél segíti, ugyanakkor, hogy ha valaki nyaralni indul, és mondjuk a faliraki parton akar pihengetni, akkor azért a 40 fokban egy kellemes szellő az mindig jól jöhet. Az biztos, hogy Korfun is eléggé érdekes volt a helyzet, mert hogy jó pár helyen lángolt a növényzet, aztán sikerült ezt már egy picit megfékezni, de hát sokan úgy látták, hogy Rodosz után Korfu szigete is elesett, és hát már ott is nagyon nagyok a gondok. Korfui nyaralás mindig is fontos volt a magyarok számára, hiszen a görög szigetek közül Korfut szerették meg talán leginkább honfitársaink, a Smaragd szigetet, bár hozzáteszem, a Smaragd sziget nevet azért Írország is birtokolja, de ez majdnem olyan, mint hogy hol forgatták a Banti reklámot, hát azt is elmondja, vagy 8 ország, hogy ott egyébként ismertem szerint a legtöbbet stúdióban, de azzal együtt a korfui specialitás például a kumkatlikör, a házi olívaolaj, a bor, a metaxa, az úzó, a baklava, a girosz, az mind-mind vonzza a magyar utazókat, de leginkább Sziszi kastélya, az Achillion, ahol Achilleuszt formázta meg egy ismert szobrász, és egyébként Andrássy grófhoz is nagyon hasonlít ez az Achilleusz, tehát vannak ilyen véletlenek. Korfu a legészakibbra fekvő Jón sziget, és nagyon sok helyen türkiz, meg smaragd árnyalataiban pompázik a tenger, tényleg gyönyörű a látvány, hogyha felmegyünk valamilyen magaslatra. Paleokasztrica környékén van egy kolostor, onnan is nézhetünk lefelé, de maga Paleokasztrica is egy gyönyörű partszakasz. Az itteni strand apró kavicsos, de fehéres kavicsos van itt, és hűvösebb, mint Szidari környékén a tenger vizének hőfoka. Szidari ugyanakkor homokos, és átúszhatjuk a szerelmesek csatornáját is, mert ilyen is van, és sokan meg is próbálkoznak ezzel, hogy örökre együtt maradjanak. Korfut egyébként Kerkürának hívják a görögök, a Korfu a velenceiek által adott név, hiszen hosszú ideig a velenceiek birtokolták a szigetet. Ez meg is látszik a mindennapokban, meg az épületekben is, hiszen az azonos nevű főváros Kerküre vagy Korfu háza is velencei stílusúak, főleg ott a kikötő környékén. Esténként ezek megtelnek élettel, és itt aztán bőven van mit csinálni. Vannak autóbuszjáratok is, de sokan kis motorral vagy bérelt autóval járják be a szigetet. A kék buszok végállomása ott van Korfuban, és a buszvezetőnél is meg lehet vásárolni jegyet, vagy akár előre is meg lehet venni. Meg vannak nagy zöld távolsági buszok is, és ezekre is fel lehet szállni. Sokszor akkor is megállnak, hogyha csak integetünk ezeknek. A bérautók nem túl jók, azért én sokszor béreltem itt autót, és hát mindegyike olyan lestrapált, hogy egy komolyabb domboldalon is nehezebben álltam fel velük, de hát attól függetlenül egy előnye van, hogy akár a lábtörlő alá is betehetjük a kulcsot, amikor visszaadjuk, és jól van az úgy. Ami természetes is, hiszen egyébként nem is tudnánk a bérelt autóval elhagyni a szigetet, úgyhogy minimális az esély arra, hogy valaki ellop egy gépjárművet Korfun, nagyon hamar kiderülne, hogy ki volt, mit csinált vele, hiszen végül is egy szigeten vagyunk. A sziget déli részén van egy kis tavacska, homokdűnékkel körülölelt szép kis tó, egy gyönyörű laguna, és rengetegen el is látogatnak ide, de túrázni is lehet, bár nagy a meleg, de Kerküra környékén van a régi erőd, meg a kikötő, ezt megnézhetjük, és akár a nem messze innen található Pantokrátor hegyre is felkapaszkodhatunk. Kavoszban van a híres Mária kolostor, Benicesz pedig egy olyan fürdőváros, ahol akár egy ókori vízvezetéket is megcsodálhatunk, ha már kifürödtük magunkat. Mozaikpadlós fürdőt is láthatunk itt, és hát a környéken meg vannak apró kis falvak, ahol szintén találtak ókori leleteket. Szidariról már meséltem, hogy itt tényleg a tengerben nyúló természetes átjáró van, a szerelmesek csatornája. Egyébként azért lesz szerelmesek csatornája, mert hogy van egy olyan legenda, hogy egy szerelmes pár kővé vált a tengerben, és akkor ezek a sziklák láthatóak napjainkban is a parton. De aztán ezt továbbfejlesztette a helyi köznyelv, és azt mondták, hogy hát aki a szerelmesek csatornájában együtt a párjával úszik, akkor az örökre együtt marad. Hát ez így sokkal jobban hangzik, ez a B változat, úgyhogy mostanában ezt szokták mesélni a turistáknak. Roda, ez egy olyan város, ahol a legismertebb régészeti múzeumok egyike van, főleg római kincsekkel. Ha pedig szeretjük a várakat, akkor az Angyalkastély, az Angelo Castro vár, az egy szikla tetején áll 160 méter magasan, és ide is felkapaszkodhatunk. De mint említettem, a legjobb az, hogyha homokos tengerpartra vágyunk, akkor mondjuk Szidari környékére jövünk, de sok más helyen is van még egyébként homokos partszakasz. Meg kavicsos is, apró kavicsos is, sziklás is, tehát nagyon változatos Korfu, ez benne a jó. Este pedig érdemes eljönni legalább egyszer, de akár többször is, attól függ, hogy mennyire vagyunk a fővárostól messzire, a kerkürai, a korfui hangulatot átérezni. Van egy kedvelt találkozóhely, az Pianáda, hangulatos teraszos kávézókkal, és a Szent Mihály, Szent György palota is itt található. A királyi család nyári rezidenciája volt ez korábban, manapság a levéltár egyik épülete, de múzeumnak is otthont ad. A Liston, Görögország fantasztikus sétánya, a franciák kezdték el építeni, aztán az olaszok átépítették, és régen csak olyan arisztokraták sétálhattak itt, akik egy listán rajta voltak, úgyhogy ilyen időszaka is volt Korfunak. Van még bankjegymúzeum is, hogyha valakit az érdekel, de a sziget védőszentjének, Szent Spiridonnak is van egy temploma, ahol a szent ezüst szarkofágját őrzik. Aiosz Georgiosz 40 kilométerre van északnyugatra Korfu városától, és itt van egy nyugodt családias strand, homokos tengerparttal, meg lassan mélyülő vízzel. Tehát Fülöpnek, Millának és Jázminkának, a gyermekeinek ez ideális strand, a gyerekeknek is viszonylag biztonságos, bár én csak úgy engedem ide is a gyerekeket, hogyha van rajtuk mentő mellény mindegyiken mindenféle, tehát ez alap, hogy akárhova szaladgál, ha már a vízparton vannak, akkor legyen rajtuk egy ilyen. És hát ki lehet itt próbálni persze a vízisportokat is, hogyha már nagyobb a gyerek, vagy akár mi magunk is ezt megtehetjük. Lehet napernyőt bérelni, meg ágyakat, de a sajátunkat is leszúrhatjuk akár a homokba. Nagyon szép hely, ilyen kellemes homokos, türkiz vízzel, úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon érdekes. Ajosz Georgios nagyon kellemes. És aztán itt van a Spiridon strand, az is jól néz ki, meg van a Myrtiotissa, ami Korfu nyugati partjánál található. Itt sziklák is vannak jobbra-balra, tehát homokos maga a part, de azért sziklákat is találunk a homokos partrészhez képest egy kicsit eltávolodva. Hát persze, hogy mi mennyire homokos, erre eszembe jut, hogy foglaltam egy szállást egy viszonylag jobb szállodába Horvátországban, még a Fülöppel, és hát minden rutinom meg turisztikai hozzáértésem mellett is ugye hát tudtam azt, hogy azért Horvátországban vannak homokos partrészek, de általánosságban nem ez a jellemző, és kapásból nem is tudtam volna megmondani relatív közel olyan helyet, ahol valamilyen homokos részhez érdemes elmenni kisgyerekkel, ahol áll a víz, tehát nincsenek nagy hullámok, és van egy kis homokos rész is. És akkor nézegettem, kérdezősködtem, utána jártam, telefonálgattam, e-mailt küldtem, és hát mondták, hogy igen, van olyan homokos strandrész relatíve közel. El is mentem a legközelebbi szigethez, ahová most már egy hídon is átjuthatunk, és hát megérkeztem a homokos partra, ami hát lényegében betonnal volt körbeöntve, mint a Balaton, és hát valóban, amikor már bent voltunk a tengerben, akkor ott volt homok. Tehát igaz volt, mert alul homok volt, és hát nem más, de hát ne ilyen homokos beachet képzeljenek el, hanem a betonról bementem a vízbe, és hát így értelmezték a helyek a homokos strandot, de azért együtt nagyon kellemes volt, és valóban szinte állt a víz, nem hullámzott, úgyhogy Fülöp jól érezte magát, meg az asszony is jól érezte magát, és hát ugye, hogyha Fülöpnek jó, akkor nekem is jó, hogyha az asszonynak jó, akkor meg mindenkinek jó. Ez egy alapigazság, ezt megmondta kedves barátom is. Paló Kastricával kapcsolatban talán csak annyit, hogy említettem, hogy a legszebb strand az egy apró kavicsos strand. Van homokos rész is Paló Kastrica mellett egyébként, de ez sem annyira igazán homokos, meg keskenyek a strandok is, a víz meg gyorsan mélyül, és hidegebb, mint máshol. Tehát itt azért főleg búvárok vannak, akik a sziklás partszakaszokat kedvelik, mert abból van több, de ha nagyon keresünk, akkor találunk Korfun, Paló Kastrica környékén homokos részt. Az Issos Beach az hosszan elnyúló aranyhomokos part, nagyon szép homokdűnék vannak itt, beach bar, úgyhogy ez tényleg kellemes hely, az Issos Beach Korfun. Santa Barbara pedig egy olyan hely, ahol vannak éttermek, kávézók, homokos rész, de nem az a végtelen homokos terület, de azért viszonylag széles a homokos táv. Persze azért tudni kell, hogy majdnem mindenhol van siesta. Tehát sokszor jártam úgy, hogy akartam egy jót tenni, és mondták, hogy majd akkor jöjjek vissza délután, mert hogy az üzletek is, meg jó pár étterem is délig, vagy fél egyig van nyitva, aztán utána legközelebb 4 órakor nyit ki, és késő estig lehet aztán falatozni. Még a tengerparti strandokon az éttermek közül is van, amelyik bezár dél és 4 óra között, tehát ott azért találunk nyitvatartót, vagy kisebb éttermet, vagy kávézót, és hát van olyan, ami meg este ismét kinyit, és számít azokra, akik így bulizni visszajönnek, mert hát vannak bulistrandok is, ahol aztán hallgathatjuk a zenét, és tombolhatunk, ameddig csak bírunk. Bár Korfu azért nem Ibiza, az itteni szórakozóhelyek nem érik el az ibizaiaknak a színvonalát, de hát nem is ezért szeretjük Korfut. Érdekes egyébként, hogy amikor elkezdődött a tűzvész Korfun, akkor a helyek meggyőződése az volt, hogy gyújtogatás történt. Hát minden esetre rengeteget dolgoztak a korfui tűzoltók, meg a korfui lakosok, hogy megfékezték a lángokat, és aztán nagyjából sikerült is ezt megtenni. Minden esetre betiltották a különböző külső munkavégzéseket, tehát nem csak a tűzgyújtást, hanem még azt is, hogy akár egy elektromos szerkezettel valamit csináljanak bizonyos körzetekben, és hát bizonyos szolgáltatóknak például megrendelést sem volt szabad felvenniük, úgyhogy Korfun is nagyon komoly előírásokkal próbálták meggátolni azt, hogy ismét vagy más helyen is fellobbanjon a láng, de azzal együtt nem volt könnyű dolguk. Korfun jelenleg is vannak magyar turisták, utaztak is ki, utaznak is haza a mostani hétvégi időszakban is, és miként már elmondtam, Rodosz esetében itt is az a helyzet, hogy lényegében az utazási irodák biztonságos helyekre, biztonságos szálláshelyekre viszik az utazni vágyókat, de kétségtelen, hogy itt is vannak olyan részek, hogyha valaki saját maga egyénileg foglalt szállást és repülőgépet, akkor nem feltétlenül fogja majd magát 100%-osan érezni, hogyha pontot foglalt szálláshelyet, és lehet, hogy érdemesebb esetleg egy kicsit eltolni a nyaralását, pihenését, de jellemzően a magyar utazási irodák szálláshelyét nem érintette a korfui tűzvész. És hát egyébként az utazási irodák ügyelnek arra, hogy semmilyen szinten ne veszélyeztessen semmi sem emberi életet vagy vagyontárgyakat, tehát odafigyelnek ezekre. Azzal együtt nyilván, ha valaki a későbbiekben szeretne Görögországba vagy akár más olyan helyre utazni, ahol könnyen lehet hasonló jellegű tűzvész, nyilván azért érdemes azzal számolni, hogy ezen a nyáron még talán a szokottnál is többször borulnak lángba a bozótosok, mert hogy egyébként az ilyen jellegű tűzesetek nem példanélküliek, Törökországban is gyakoriak, Bulgáriában is előfordult már, de főleg Horvátországban gyakoriak, déli területeken, még gyakoribb mondjuk Krétán, Korfun, Rodoszon, tehát minél szárazabb a növényzet, annál inkább előfordulnak kisebb, nagyobb tüzek. De ilyen nagyságrendű tüzek, mint Rodoszon, ami most volt, ezek ritkák nagyon, és hát valóban elképesztő az a pusztítás, amit a rodoszi tűz végzett. A korfui erdőtűz az hát nagyjából akkora, mint amekkoráról azért sokszor lehetett hallani már a délebbi területeken. Korfut illetően egyébként egyáltalán nem aggódnak a magyar utasok, úgy tűnik, mert hogy minimális mértékű lemondás vagy olyan kérelem érkezett, ami arra irányult volna, hogy máskor szeretne utazni a derék leendő turista. Míg Rodoszon azért tudok lemondásról, sőt, tudok olyan utasról is, akit nem érdekelt az, hogy nem kapja vissza a pénzét, de nem akart Rodoszra utazni jelen körülmények között, pedig pár nap múlva utazott volna. Van olyan ismerősöm, aki most hétvégén utazott volna, és visszamondta a Rodosz nyaralását. Tehát Rodosz kapcsán bizony volt lemondás, és Magyarországról is volt lemondás. A távolabbi területeket illetően pedig az Egyesült Államokból, Németországból, Franciaországból érkezők közül nagyon sokan ütemezték át a nyaralásukat, vagy mondták le a nyaralásukat. Az utazási irodáknál tömeges, nagy tömegű lemondások nem voltak Rodosz esetében. Korfunál még kedvezőbb a kép, mert hogy Korfura rendszeresen mentek is, mennek is, jönnek is a gépek, utaznak ki a turisták, utaznak haza nyugodtan, tehát ilyen téren Magyarországról, Korfu esetében nem is tudok lemondásról, lemondási szándékról is, csak talán egyről. Más a helyzet itt, mint Rodosznál, más ugye az erdőtűz, a pusztítás mértéke is, és a német, olasz, francia, brit, Egyesült Királyságbeli turisták sem mondják le a korfu nyaralásaikat nagyobb tömegekben. Tehát ebből a szempontból azért Korfu és Rodosz esetében más és más a helyzet. Korfun igazán nagy távolságok nincsenek, az észak és a déli part között 64 km a távolság, a keleti-nyugati irányban pedig, ahol a legszélesebb, ott 32 km van, ahol a legkeskenyebb, ott pedig 4 km. Kassziopi egy kellemes, kedves görög kis halászfalu, és az itt található kastély a Végvár rendszer egyik oszlopa volt régen, a vár romjait a mai napig meg lehet tekinteni. Ha szép sziklákat akarunk nézni, vagy esetleg hűvösebb az idő, mert hogy Korfun azért előfordulnak záporok, míg Krétán nagy valószínűséggel szinte végig sütni fog a nap, Korfun jó párszor voltam úgy, hogy azért esős volt az idő, néha egy egész napot szemerkélt, tehát itt azért vannak ilyenek. Főleg szeptemberben, ha valaki utazik, akkor nagy záporok is lehetnek, sőt volt úgy, hogy az 5 napból 3 napot esett az eső Korfun, nyáron is előfordulnak esős részek, emiatt zöldebb, emiatt smaragd sziget, emiatt nem olyan kopár sokszor, mint Kréta, viszont Krétán bizonnyal sütni fog a nap, meg hát Krétán vannak történelmi nevezetességek, a Minotaurust oda képzelhetjük valahova, ahol éppen nézegetjük a Knossoszi palota romjait. Ugyanakkor Korfun, hogyha nem 100%-osan jó az idő, akkor sokat tudunk kirándulni. A Pantokrator Korfu legmagasabb pontja, és a tengerszint feletti 906 méterrel büszkélkedhet. 2 óra alatt fel tudunk rá jutni, közepes képességekkel hegymászást illetően, de egyébként autóval is felmehetünk a tetőre. Erzsébet királyné, vagy a Sziszi kastélya talán a leglátogatottabb emlék a magyar turisták körében. Kerkülától 10 kilométerre találjuk, és 1889 és 1891 között építette Sziszi. Neoklasszikus stílusú, és ott van ugye Achilleusz, Sziszi kedvence, a híres görög mitológiai alak. Van egy 11,5 méteres bronzszobor is, ez a legnagyobb látványosság. Imádta Achilleusz alakját Sziszi, és hát sok helyre megmintázta. És hát szerintem volt is miről mintázni. A palota kertjeiben egyébként érdemes hosszú sétát tenni. Nagyon kellemes sétákat lehet itt tényleg ejteni, és még James Bond filmet is forgattak itt, úgyhogy a szigorúan bizalmas 1981-ben Roger Moore volt itt egykoron. Van egy híres világítótorony Kerkürában, a régi erődnél, ezt mindenki lefényképezi, meg hát eleve a régi erőd épülete is látványos, meg a régi kikötő, mert hogy van új kikötő és régi kikötő is. Picit Velencéhez hasonlít Kerkürának, Korfunak ez a része. Második Vilmos német császár gyakran volt vendég Korfun, és Pelekászba látogatott el általában. Ez egy kis falu, nem messze innen van egy kilátó, azt is az egykori német uralkodóról, második Vilmosról nevezték el. Ez a császár trónja kilátó. Ide jött felállítólag mindig, hogy gyönyörködjön a tájban, és hát manapság a magyar turisták is ide jönnek fel, hogy gyönyörködjenek a tájban. Van vízi vidámpark is Korfun, 4 éves kor alatt ingyenes a belépés, de még az egészen picik is tudják élvezni az itt létet, nekik is van mit csinálni. Az egészen nagyok pedig hát tényleg vad dolgokat is kipróbálhatnak. Mondjuk ez nem egészen az én világom, de néha az asszony belehajszol az ilyesmibe. Hosszú ideig voltak buszos túrák is Korfura, meg autóval is könnyedén át lehetett jönni, hát könnyedén relatíve. Emlékszem, hogy amikor még a klasszikus időszak volt, akkor hát a könnyedén az azt jelentette, hogy hát a 3 nap alatt eljutunk ide, akkor az szinte semmi. És minden esetre el lehet jönni autóval is, de hát legtöbben természetesen repülővel jönnek, és hát manapság már repülőjeket tényleg emberi áron lehet kapni. A fapados low-cost légitársaságok megjelenése forradalmasította a repülést, hiszen most már egy más rétegnek is lehetősége lett arra, hogy eljusson messzi, távoli vidékekre repülővel. A monda szerint egyébként Poszeidón a tenger istene beleszeretett egy lányba, és őt hívták Kerkürának, és Poszeidón aztán megvette ezt a szigetet, és elnevezte Kerkürről, a szerelméről. Hát van az úgy, hogy az ember a szerelméről nevez el valamit. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Viszonthallásra!